és lehelt az ő órába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. Az ember anyagtalan részének teremtése a 7. vers 2. felének elején található, és lehelt az ő orrába életnek lehelletét. Héber lehellet szó, a Nesach és 25 alkalommal használja az Ószövetség. Itt a jelentése az életre keltés, ettől lesz az ember élő lélekké. Jób 32.8-ban egyfajta spirituális megértést eredményez a mindenható lehelése, ami értelmet ad neki. A Nesamah Elohim, vagyis Isten Nesamahjának eredménye az, hogy erkölcsi képességgel ruházza fel az embert. A 7. vers így folytatódik, és lőn az ember élő lélekké. A héber lélek szó a ruach. Ezt a szót használják Istenre, az emberre, az állatokra, sőt még a hamis istenekre is. A nesama szót kizárólag Istenre és az emberre használják egyetlen kivételtől eltekintve. Ez a kivétel egy Mózes 7.22, amikor is elvontan állatokra használják a szót. Ez a nesama hozza létre az életet az emberben. Ha Isten visszavonná a lelkét, vagyis a ruahot, és a lehelletét, vagyis a nesamát, akkor Jób 34.14.15 szerint erhervadna együtt minden test, és az ember visszatérne a porba. Zsoltárok 104.29, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Ézsaiás 3.1, akiknek egy lehellet van az orrában, mert hát mire becsülhető ő? Ez az az elf, mely létrehozza az életet az emberben. De mi a helyzet az emberrel az állatok viszonylatában? A nesama szót csak egyszer használják az életre az állatokkal kapcsolatban. Egy Mózes 7.22-ben nem csak is az ember kapja meg közvetlenül a nesamaját. A lényeg az, hogy mind az emberben, mind pedig az állatokban jelen van az élet lelke, nem csak az ember örök, mert neki adatik meg különleges módon a nesama. Az állatok a halálok után nem léteznek, az ember anyagtalan része azonban tovább él a halála után is, bár az ember anyagi része meghal. Mindez azt jelenti, hogy az ember lélek. Az eredmény az, hogy az ember élő lélekké vált. Két héber szó létezik az élő lélek kifejezésre. Az első a nefes, melynek jelentése lélek. A második pedig a kajach, amelynek jelentése élet vagy élő. Bár a nefes kajach az emberben van, az állatokban is megtalálható. Az állatokra vonatkozó nefes kajach 1 Mózes 1, 24, 30 és 2, 19-ben látható. Ismétlem, a különbség az, hogy az állatok élő lelke a test átmeneti életéhez köthető, így amikor a test elpusztul, az élet elve, vagyis az élet lelke nem folytatódik. Az emberrel azonban más a helyzet. Az ember lelke örökké való lélek, folyamatosan élő lélek. Amikor végül az ember fizikai vagy anyagi része meghal, az ember anyagtalan része tovább is létezik. A testhez hasonlóan az embernek a lelke hihetetlenül összetett. Először is örök, ami az állatok életelvére, az állati lélekre nem igaz. Ugyanezt a dolgot erősíti meg 1 Korintus 15.45, lőn az első ember Ádám élő lélekké. Itt vannak tehát ezek a kifejezések, vagy kifejezés kombinációk, melyeket az ember és állatokra egyaránt használnak. A különbség az, hogy az állatoknál az átmeneti és meghal a testtel együtt, az ember esetében pedig örök, a test meghalt, de az ember anyagtalan része továbbra is létezik, mivel mindketten rendelkeznek a lélek-szellem elvével. Mi a lényegi különbség? A legfőbb különbség, amit az ember az, amit az ember örökkévalóvá, az állatokat pedig nem örökkévalóvá teszi, az az, hogy az ember igen egyedi, hiszen Isten képmásával bír, az állatok nem Isten képére lettek teremtve. Ettől a kulcsfontosságú különbségtől az ember örökké él. Ezen kívül az embernek és az állatoknak egyaránt van anyagi részük, amelyek meghalnak. A másik alapvető különbség azonban az, hogy az állatok teste soha nem kerül feltámasztásra, mivel nem rendelkeznek örök lélekkel. Mivel hiányzik belőlük az örök lélek, ezért lehet az állatokat megölni és húsukat megenni. Ezt később Noé szövetség során, ez később a Noé szövetség során lép érvénybe 1 Mózes 9-ben. Az emberiség hívő és nem hívő tagjai is feltámadnak egy napon, bár két különböző végzetre támadnak fel, mindketten megtapasztalják a halálból való feltámadását. Ismétlen, bármilyen hasonlóság van is az emberek és az állatok anyag és anyagtalan része között, az ember örökké létezik, mert kizárólag ő lett Isten képére teremtve. S ültetett az Úristen egy kertet Édenben, napkelet felől is abba helyezte az embert, akit formált. Ebből a nézőpontból a napkelet Mezopotámiát jelenti Éden keleti részét. Ádám Éden nyugati részében lett teremtve, s most Isten ültet egy kertet Édenben napkelet felől. 8. vers elején. Ültetett az Úristen egy kertet, ami megoldott az 5. versben szereplő előző állapotot, amikor még nem volt vegetáció. Isten tette, miatt a vegetáció most teljes mértékben virágzásnak indult. Bármi Éden kertjének nevezzük, valójában a kert Édenben van, és meghatározott helyre utal. Az Éden szó szótövének jelentése öntözés, láthatjuk a szótó jelentését Zsoltárok 36.9-ben. Szószövetségben 13-szor találjuk meg a szót egyes számban, többes számban pedig 3-szor. A szó etimológiai jelentése jól öntözött hely. Ahogyan ezt 1 Mózes 13.10 is kifejezi. 3-szor láthatjuk egyértelmű módon, hogy a kert nem azonos Éden egészével. 1 Mózes 2.8, 10, 4, 16. Ismétlem, nem Éden kertjéről van tehát szó, hanem egy kertről Édenben. A szöveg a 8. vers 2. részében folytatódik, s abba helyezte az embert, akit formált. Az ember ide lett helyezve, ez lett a lakhelye itt lakott ártatlansága idején. Az Édenre és a kertre használt egyéb szavak között megtalálható az Úr kertje, 1 Mózes 13.10, Ézsaiás 51.3-ban, és Isten kertje, Ezekiel 28.13-ban és 31.9-ben. Emlékezzünk, hogy soha nem Éden kertjének nevezik ezt a helyet, hanem az Édenben levő kertnek. A 9. vers aztán elmondja, hogy Ádám megismerte a kert fáit, és nevelt az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. Minden fa 2 követelménynek felelt meg. Először is mindegyik fa tekintetre kedves és eledelre jó, vagyis tápláló volt. Az első fa, amit az élet fájának hívnak, a kert közepette volt. Ez a fa az élet tökéletes állapotban történő fenntartásnak és elősegítésének eszköze. Örökre megerősíti az embert fizikai létében. Fizikai halál lehetetlenné válik akkor, ha valaki eszik a fáról. Éden kertjének közepére helyezték, ugyanerre a fára vonatkozó utalásokat találunk 1 Mózes 3.22-24-ben, példabeszédek 3.18, 11.30, 13.12, 15.4-ben, jelenések 2.7, 22.2, 14 és 19-ben. Utána megemlíti a második fát, a jó és gonosz tudásának fáját. Ezt a fát csupán itt és még 1 Mózes 2.17-ben említik. Azt az elvet képviseli, melyben az egyénnek hatalmában áll eldöntenie, hogy mi áll a saját jól felfogott érdekében, és mi nem. Például az, hogy olyan legyen, mint Isten. 5 Mózes 1.39 is használja ezt az elvet a fiatalok tekintetében, akik már elég idősek ahhoz, hogy felelősségteljes döntéseket hozzanak. 1 Királyok 3.9 és a felelősségteljes döntések tekintetében alkalmazza. A jó és gonosz elve az egyén jóléte érdekében hozott döntések hatalmát hangsúlyozza valamilyen módon. A keresztény hagyományban a fát gyakran almafaként ábrázolják, nem a szöveg nem állítja, hogy almáról van szó. Mi a fáról alkotott rabbinikus nézőpont? A rabbi körében számos nézet elterjedt. Néhányan úgy gondolták, hogy a szőlőtőről van szó, mert semmelyik más gyümölcs nem okoz annyi nyomort és szorongattatást. Más rabbik úgy vélték, hogy búza volt, mert akkoriban úgy gondolták, hogy a búza fánterem. Mivel a búza az ismeretet képviseli, a gyermek csak akkor kezd el tanulni, amikor elég idős ahhoz, hogy búzát egyen. A harmadik rabbinikus nézőpont szerint fügefa volt, és ennek leveleit használták arra, hogy eltakarják magukat. Egy másik nézőpont szerint citrusfa volt, héberül etrog, mert Éva látta, hogy jó volt eledelre. Ez arra a részre utal, aminek íze van, ami a rabbinikus hagyomány szerint az etrog. A következő rész a kert meghatározott folyóiról szolgál részletekkel. A 10. versben először 4 folyó forrásáról olvasunk. Folyóvíz jött ki Édenből a kert megöntözésére, és onnét elágazik, és 4 fő ágra szakadt. Az elsőnek neve Pison, ez az, amely megkerüli a Havilah egész földjét, ahol az arany terem. És annak a földnek aranya igen jó, ott van Abdellium és az Onyx kő. Ma ez a folyó ismeretlen, bár a rabbinikus hagyomány szerint ez a Nílus folyó volt. Az 1 Mózes 25.18-ban is megemlített Havilah földje ma közé Arábia, Izraeltől keletre. Tudjuk, hogy hol van Havilah földje, de nem ismerjük a folyó helyszínét ezen a földön. A 11 és 12-es vers kijelenti, hogy ez az a hely, ahol az aranyterem és annak a földnek aranya igen jó. Van még ott Dellium, a kámfor növény édes illatú aromás gyantája, megemlíti még az Ónix követ, így hangsúlyozza, hogy a föld bővölködik vízben és drága kőben. Ezek a drága kövek a sátáni bukást megelőző kor emlékei. Sátán bukását megelőzően ez a terület telve volt különféle drága kövekkel, Ezékiel 28-13 szerint. A második folyót a 13. vers nevezi meg, a második folyó vízneve pedig a Gihon, ez az, amely megkerüli az egész Kús földjét. Ez a folyó is ismeretlen ma előttünk, megkerüli az egész Kús földjét, Kús elnevezést gyakran használják Etiópiára, ám ez jelen esetben földrajzi problémához vezetne. Egy másik Kús nevű helye a Kassziták földje, vagy más néven a Kosszeabeliek földje. Ez a hely Mezopotámiától és a Tigris folyótól is keletre fekszik. Itt erről a Kúsról van szó, és pontosan beleillik a földrajzi képe is. A harmadik folyót a 14. versben látjuk, és a harmadik folyóvíz neve Hidekkel, ez az, amely Asszíria hosszában folyik. Ezt a folyót ma Tigris folyó néven ismerjük. Ez az, amely Asszíria hosszában folyik. A Tigris folyó Asszíriában van, ami ma Észak-Irak. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátesz a 14. vers második részében. Ezt a folyót ma is jól ismerjük, az ősi Babilóniában helyezkedik el, vagyis a mai Irak területén. A négy folyóból, amelyből kettőt ma is ismerünk, kettő pedig ismeretlen. A földrajzi különbségek minden valószínűség szerint a Noé-i özönvíz hatására vezethetőek vissza, ami átírta az akkori földrajzot. Az Édenben levő kert leírásának összegzéseként elmondhatjuk, hogy jól öntözött kert volt. Mivel Ádám művelte meg a földet, nem kellett messzire menni ahhoz, hogy vizet merítsen. Ráadásul fák már voltak ültetve, melyek kedvesek voltak a tekintetre és eledelre jók. A kert fáiról azt tudhatjuk meg, hogy Isten szándékosan olyan helyet teremtett, ahol a létfenntartás és a szépség is élvezhető.